János evangéliumát kezdtük el hétről hétre olvasni az Isten tiszteleteinken. Így olvasom most a második fejezetet. Ez egy hosszabb rész, és ha valaki tudja nézni esetleg a szöveget, akár így a telefonján, megengedem, hogy elé vegyétek a telefont. Azt már mondom, hogy a bibliátokat vegyétek elő. De ha esetleg segít a figyelemben, ha valakinek segít, akkor nyugodtan tegye meg. Tehát János evangélium a második fejezete. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik: most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott maradtak néhány napig. Közel volt a zsidók Páska ünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. A templomban találta a marhák, juhok és galambárusok és galambok árusait, meg az ott ülő pénzváltókat. Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból, a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította, a galambárusoknak pedig ezt mondta: vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piacteret az én atyám házából. Tanítványai visszaemlékeztek, hogy megvan írva: a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig ezt kérdezték tőle: milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed? Jézus így felelt nekik: romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor aztán feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amikor Jeruzsálemben volt a Páska ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Úrvacsorás Isten tisztelet van, és az úrvacsorában, az úrvacsora az a központi eseménye a keresztény hitnek. Az kifejezi a keresztény hitnek a szívét. Valamikor a teológián úgy tanultuk, hogy az igehirdetés az lehet, hogy elszáll, vagy valami egész másról szól, nem arról, amiről szólnia kéne, de az úrvacsora az mindig az evangélium szívéről fog beszélni. És bennem az van, hogy csak annyi a vágyam, hogy adja meg Isten, hogy az úrvacsorában lássuk azt a Jézust, akit ebben a szakaszban látunk, mint aki különleges, hatalmas, gyönyörűséges, szépséges. Én csak ennyit szeretnék tenni, hogy valahogy őt bemutatni nektek. Mégpedig azért, mert pusztán ennyit tesz János evangélista itt a második fejezetben. Egyszerűen csak bemutatja, hogy ki ez az ember. És ahhoz, hogy megérkezünk mélyebben ehhez a szakaszhoz, egy kicsit beszélnem kell arról, hogy az első fejezetben, ahogy elindította János evangélista ezt a könyvet, a János evangéliumát, hogyan beszélt. János abban nyitja az evangéliumot, hogy az első szava az, ami a Biblia első szava kezdetben. Ahogy a Biblia első szava, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, úgy János evangélista, amikor elkezdi elmondani Jézus történetét, és azt a szót használja, hogy kezdetben, arról beszél, hogy amiről én most szólni fogok nektek, az ugyanolyan jelentőségű, mint a teremtés. Jézusban Istennek egy új teremtése érkezik el. Arról beszél ott János evangélista, hogy kezdetben volt az ige, vagy görögül a logosz, ami a görög olvasók számára egy világos fogalom volt. A logosz az a kozmikus erő, vagy bölcsesség, vagy logika, ami valamilyen módon egyben tartja az életet. A logosz az, amiben ott van, ahogy János ott mondja, az élet, a világosság. És amikor halljuk ezeket a fogalmakat, akkor mindenki tudja, hogy hát ez azért fontos kérdés, mert mindannyiunk tapasztalata ilyen vagy olyan módon a halál is, meg a sötétség is. És azt mondja tehát János, hogy kezdetben az ige, a logosz ott volt az atyánál, ott volt a teremtéskor, és erre nagyon sok ember azt mondaná, hogy igen, igen, van egy ilyen örökkévaló bölcsesség. És akkor utána János, hadd mondjam így, vesz egy nagy levegőt, és azt mondja, hogy és a logosz, az ige, az élet, a világosság testélet, emberélet. Itt van egy ember 2000 éve Palesztinában, és ez az ember, a názáreti Jézus nem más, mint ez az öröktől való isteni kozmikus bölcsesség, nem más, mint az élet, nem más, mint a világosság, nem más, mint a teremtés kezdete, és nem más, mint akiben Isten mindazt, ami halál és sötétség ebben a világban a visszájára fordít. Egy húsvér emberben, akit ott látnak maguk előtt. És értitek, mindannyian érezzük, hogy hát azért ez egy nagyon erős kijelentés, ez megbotránkoztató, ennek éle van. És János ezt pontosan tudja, és ezért azt is elmondja itt az evangéliumnak ebben a bevezető részében, a nyitányban, ahogy hallottunk róla, hogy és ez a Jézus, a testélet ige, ez ebbe a világba jött, az övéihez jött, ő teremtette ezt a világot, de ez a világ nem fogadta be, hanem elutasította. Vannak azonban egyesek, mondja, akik pedig befogadták, és azok Isten gyermekeinek mondatnak. És megfogalmazza ezt a hatalmas nagy drámát, hogy egyesek beleütköznek ebbe a kijelentésbe, hogy az örök Isten a názáreti Jézusban jelenik meg, mások befogadják, és ezzel megrajzolja azt, amiről az egész evangélium szólni fog, hogy ki ez a Jézus, hogyan jelenik meg, mit végez, mit tanít, és ez hogyan fog oda vezetni, hogy ezért keresztre feszítik és meghal, de a harmadik nap feltámad, és újra az lesz a kérdés, mint a legelején, ki az, aki hisz, és ki az, aki nem hisz. Szóval így szeretnék beszélni ma Jézusról és az ő személyéről, hogy akkor mit mond János, miután elmondja a nyitányt, milyek az első események, ahogy az örök ige, a testélet ige, akiben ott van az élet és az, a világosság, egyszer csak megjelenik itt, ebben a világban, ebben a történelemben, abban az életben, amelyet így vagy úgy mi is élünk. Két történet volt előttünk ebben a fejezetben. És ez a két történet Jézus szolgálatának az elején valamit elmond arról, hogy kicsoda ő valójában. Ez a két esemény, ez valamit leleplez az ő valóságából. János azt mondja az elsővel kapcsolatban, amikor a Kánában, egy mennyegzőn, egy esküvön Jézus a vízből bort készít, hogy ezt tette első jelként, és ezzel nyilvánította ki az ő dicsőségét. Ebben mutatta meg, hogy kicsoda ő. És a következő történet pedig ugye az lesz, amikor elmegy Jeruzsálembe, és a templomot megtisztítja, ahol szintén az derül ki, hogy miért jött Jézus, és ki ez a Jézus, akiről János azt mondta, hogy ő az örök ige, aki emberré lett. Úgyhogy ez a kérdés tehát ma este előttünk, kicsoda Jézus, mit jelent benne hinni? Legalapvetőbb kérdések. amely kérdéseket azt sem növi ki soha, aki 1000 éve kereszténynek vallja magát, és azt sem növi ki, aki azt mondja, hogy én még csak gondolkodom, vagy keresem ezt az egészet. Ki is ez a Jézus, és mit jelent benne hinni? 3 pontban szeretném ezt összefoglalni. Az első, hogy ahogy ránézünk Jézusra erre a 2 történetben, milyen személyű, hogy jelenik meg az egyik és a másik történetben, és ez tulajdonképpen milyen kihívást ad nekünk. Aztán másodszor mind a 2 történet alapján menjünk mélyebbre, hogy mi Jézusnak a küldetése, mi az ő szerepe, ami mélyebben van, mint az, hogy jelenik meg, milyen személy ebben a 2 történetben. És hát harmadszor pedig akkor mit jelent hinni, és mit jelent nem hinni ennek a fényében. Szóval milyen személy Jézus? Nézzük először ennek a 2 történetnek, 2 eseménynek a körülményeit. Az elsőben Jézus Galileában van. Galilea az az északi tartomány, ahol Jézus felnövekedett, Názáret egy nagyobb város, ahol Jézus felnövekedett, és ebben a tartományban, egy kisebb városban vagy faluban, Kánában találjuk őt, egy mennyegzőn. Nos, Galilea a zsidóság szempontjából, ha a központból, Jeruzsálemből nézzük, nem egy fontos hely. Galilea azért az egy elmaradott hely, olyan, bocsánat ezért a budapesti sovinizmusért, de mintha innen nézve azt mondjuk, hogy hát a Borsodnak ott az északkeleti része az nem olyan fontos így minden nap annak, aki itt éli az életét. Szóval olyan távoli. Szóval valahogy így ilyen hely ez a Galilea, meg ilyen hely ez a Kána, nem egy fontos hely innen emberi szempontból nézve. A második történetben viszont Jézus Jeruzsálemben van. És az nyilván a vallási, meg a politikai élet középpontja, és ráadásul húsvét ünnepén, ami a legnagyobb ünnepe Izraelnek. Amikor arra emlékeznek, hogy Isten hogyan szabadította ki az őseiket Egyiptomból, hogyan lettek ők egy nép Isten által, és arra emlékeznek, hogy Isten újra és újra a szabadító, aki életet ad nekik, és ennek politikai felhangjai is vannak. Tehát az első történetben Jézus ott van egy esküvőn, ami azért egy privát családi ünnep Galileában. A második történetben Jézus ott van Jeruzsálemben, húsvétkor a nagy nemzeti és vallási ünnepen. Az egyik egy eldugott, országos szinten egyáltalán nem fontos esemény, milyen érdekes. És ez az első jel, ahol Jézus elmondja, hogy ki ő, egy ilyen nagyon nem fontos eseményen. Nyilván a családnak fontos, de országosan nem fontos. A másik pedig éppen ennek az ellenkezője. Milyennek látjuk Jézust ebben a 2 történetben? Ha így végig tudod magad előtt pörgetni, vagy, és ezért mondtam, hogy belenézhetsz esetleg a szövegbe. Első esemény, egy mennyegzőn vagyunk tehát, ahol elfogyott a bor. És gondold el a helyzetet. Itt van a vőlegény és a menyasszony, akiknek az életüknek ez az egyik legnagyobb napja, ami az örömről, a háláról, a beteljesedésről szól, és ennek abszolút része a közös ünneplés, aminek része a bor abban a kultúrában is, úgy, mint a miénkben is. És képzeljétek el, ezt nem írja a szöveg, úgyhogy nem tudom, hogy így történt, de én magam elé tudom kérdezni, ott van a násznagy, ugye, aki az egész alkalmat koordinálja és intézi, és képzeljétek el, hogy mit élhetett át a vőlegény, ha a násznagy odament hozzá egyszer csak, és a fülébe súgta, hogy elfogyott a bor. És ezt a kint. Most itt vagyunk az egésznek a közepében, és vége van a bulinak. Mert nyilván ez ezt jelenti, tehát ez szégyen. Amikor elfogy a bor, az a vége a mennyegzőnek, akkor mindenki megy. Mi történhetett? Érzitek ennek a kínos és kellemetlen voltát? Vége a bulinak. És akkor Jézus ebben a történetben úgy jelenik meg előttünk, és még egyszer ez az első dolog Jánosnál, az első jel, amit Jézus tesz, hogy a vizet borrá változtatja, és ezzel megmenti az alkalmat. Megmenti a lakodalmat, megmenti a mennyegzőt. És akkor azt láthatjuk, hogy hát ki ez a Jézus, egy szerető és egy megértő ember, akinek úgy tűnik, hogy fontos, hogy ez a lagzi jól sikerüljön. Valaki még azt is mondhatná ilyen nagyon mai nyelven, hogy hát mennyire vagány már ez a Jézus, hogy itt bor csinál a vízből, és itt folyik a bor és az ünnep, hogy ez neki fontos. Vagy azt is mondhatja valaki, hogy hát persze Jézus az, aki odaáll a bajba jutott ember mellé, mert azért ez a vőlegény igencsak bajba került ezen a mennyegzőn, odaáll mellé, a bajba jutott ember mellé, és kirántja őt a szégyenből, vagy ez a Jézus az az ember, akinek öröme van mások örömében, aki együtt örül. és azt akarja, hogy legyen élet, és legyen öröm. És egy kicsit tovább gondoljuk ezt, visszapillantunk a nyitányra, a bevezetőbe, a nagy teológiai magasságokba, akkor amikor azt olvassuk, hogy ő benne élet volt, és világosság az örök igében, a logoszban, hogy ő ott volt kezdetben, ott volt a teremtésnél, akkor azt látjuk, hogy amikor ő emberré lesz, testé lesz, és elkezdi az új teremtésnek a munkáját, akkor megerősíti azt, ami ebben az életben jó. Akkor megerősíti azt, amit Isten a teremtésben adott, amiért hálásak vagyunk, aminek az ember örül, férfi és nő kapcsolatát. A házasságnak ezt az örömét, az életnek ezt az ünneplését. Hogy az új teremtés és az élet és a világosság, amikor Jézusban testé lesz, amikor Isten egészen közel jön, akkor megerősíti mindazt, ami az életünkhöz hozzátartozik, ami jó, ami szép, ami fontos, ami emberi, ami értékes. Nem ember ellenes, hanem az emberért való. Ez az első Jézus kép. És picit kóstolgasd ezt, hogy a te szíved hogyan mozdul erre a Jézusra. Aztán egy következő, hát nem pillanatban, hanem néhány nappal később, de tényleg néhány napról van szó, akkor ez a megnyerő Jézus egy olyan helyzetben áll előttünk, amivel talán sokaknak sokkal nehezebb találkozni. Hiszen a templom tisztítás történetében egy mai szóval azért egy elég agresszív ember áll előttünk. De legalábbis intoleráns azzal a vallással szemben, amit ott talál, még az ő vallása is, de hát ha individualista értelemben értjük, akkor nem különösebben tiszteli másoknak a vallását, mert elég bátran belegyalogol a templomba. Mit csinál? Csak a képek. Kötelet von, vagy a kötélből korbácsot készít, azért képzeljétek ezt el, ez idő. És utána elkezdi kiűzni az árusokat, meg az állatokat, külön most, hogy olvastuk, így féltem, hogy a marhákat, meg a juhokat. Képzeljétek, amikor a marhák, meg a juhok elkezdenek menekülni a templom udvarból, ez egy körbekerített udvar ez a rész. Felborogatja az asztalokat, szétszórja a pénzváltóknak a pénzét, és ez mind ott kell, hogy legyen. Az állatok azért vannak, mert áldozatokat kell bemutatni, és a pénzváltóknak azért kell ott lenni, mert a zarándokoknak át kell váltani a pénzét helyi devizára ahhoz, hogy befizethessék a templomadót. Tehát ennek ott kell lenni ezeknek a dolgoknak. És utána azt mondja, hogy ráripakodik az árusokra, hogy vigyétek ezeket innen, és ne csináljátok piacteret, bizniszt az én atyám házából. Ez egy erőteljes ember. És erre mi a mai ember reakciója? Van, akinek ez tetszik különben, nem? Hogy na, itt az igazi egyházkritika gyökere. Na végre, hát pont ezt mondjuk mi is. Van, akit meg így megijeszt, hogy ez egy dühös ember. Itt indulat van. Itt erő van. És ki is ez a Jézus? Milyen ő valójában? Kicsoda ez a Jézus? Látni kell, hogy Jézus, akinek fontos, hogy egy lagziban ne álljon meg az ünneplés és az öröm, aki tehát ilyen idézőjelben világi dolgokkal foglalkozik, az most éppen szembe megy a vallás centrumával. Különleges, nem? Hogy az új teremtést, aki Jézusban eljön, amit Isten cselekszik, azt pont fordítva látjuk, mint ahogy sokan látnák őt. Akár keresztények, akár nem keresztények. Mert sokan hogyan látnák őt? Hát ezek a földi dolgok, ezek a világi, hát ez nem olyan fontos, de a vallás az nagyon fontos. És különben az nagyon fontos, de mégis ebben a két történetben egymás mellett Jézus megerősíti a lagzit, bort készít a vízből, hogy menjen tovább az ünnep, és megítéli a vallást, megítéli a kultuszt, megítéli azt az Isten tiszteletet, ahogy ott Izrael Istent magasztalja. Mit gondolsz te róla? Ha keresztény ember vagy, már utaltam erre, de egy kicsit enged közelebb magadhoz, mi a reakciód erre a Jézusra? Melyik az a Jézus kép, amelyik közelebb áll hozzád? És akkor most nézzél rá a másikra, amelyik bosszant, vagy ijeszt, vagy valamilyen módon, amely ellenállást kelt benned. Akár az, amelyik az életet ünnepli, akár az, amelyik szembe megy a bűnös, istenellenes valósággal, legyen az vallásos jellegű, mint itt, vagy legyen az nem vallásos jellegű, mint a világban különben annyiszor. Melyik az a Jézus kép, mind a kettő ő nem hasadt. Melyik az a Jézus kép, akivel neked nehezebb bármit is kezdeni? Az, aki életet ad, hálát, örömöt, életet? Vagy az, aki szembe megy azzal, ami gonosz, ami bűnös és ami istentelen? És hol ad kihívást ez annak, ahogy te keresztény emberként, hívő emberként megéled az Istennel való kapcsolatot, és azt mondod, hogy engedelmeskedsz neki, és az övé vagy? Hol van az a pont, ahol ellenállás van benned, és vajon miért? És mi lenne, ha most arról a ponton nem gyorsan átugranál a másikra, ahol otthon érzed magad, és ahol jobban szeretsz Jézussal lenni, hanem azt mondanád, hogy igen, Uram, akkor most jöjj, és adj nekem kihívást, formáld a gondolkodásomat, formáld a szívem világát, formáld az egész lényemet azon a ponton, ahol én valamiért távol tartanálak téged magamtól. Akár az élet ünnepléséről van szó, mert azt mondod, hogy az életet nem lehet így ünnepelni. Akár a bűnös valósággal való szembemenetellel, mert azt mondod, hogy nem lehet valaki ilyen haragvó és ítéletes a bűnnel szemben. Pedig lehet. És ha nem hívő vagy, ha gondolkozol csak, hogy ki ez a Jézus, akkor ebben a két történetben két nagyon kemény sztereotípia rendül meg. Az első sztereotípia, ami nagyon sok emberben ott van, az az, hogy aki Jézust követi, az nem élvezheti az életet. Nagyon sok ember, ahogy közeledik Jézushoz, vagy gondolkodik, hogy mit jelent kereszténynek lenni, akkor azon a ponton akad el, általában az elején ott azon kell valahogy végig gondolnia, küzdenie magát, hogy ha én átadom neki az életemet, ha ő valóban Úr lesz az életem felett, ha én engedelmességgel fogadok neki, és odadom az életemet neki, akkor nem az lesz-e, hogy nem élvezhetem többé az életet? És akkor ott van egy Jézus, aki azt mondja ezen a mennyegzén, hogy bocsánat, folyjon a bor, legyen élet, legyen öröm, és legyen ünneplés. Első sztereotípia, ami kihívás elé kerül. A második sztereotípia az, hogy aki Jézust követi, az kegyetlen vallásosságot, üres és értelmetlen vallásosságot gyakorol. És belemegy abba a csapdába, ami az egyházaknak a biznisze, akik lehúznak téged. És az egyház valóban megcsinálta ezt. Sokszor a történelem folyamán újra és újra nem az egyháznak, nem a keresztény egyház bűneit akarom mosogatni ezen a ponton, de kicsoda Jézus? Jézus az, aki szembe megy azzal, ami miatt te azt mondod, hogy a kereszténység bolondság, vagy Jézus követése bolondság. Mert ő szembe megy ezzel az üres, kegyetlen vallásossággal, ami nem az Isten szerint való. Második sztereotípia. Kihívás előtt Jézussal. És nagyon fontos, hogy megküzdj ezekkel a kérdésekkel. Mert a te szívedben is ellenállás van, hogy miért nem lehetek az övé, miért nem akarom a kereszténységet, miért nem akarok belépni a vele való kapcsolatba. És ez a két pont, ez ott van a pontok között sok-sok ember életében. És azt kell látnod, ahogy kihívást ad ez a történet nekünk, akik Krisztusban hiszünk, kihívást ad azoknak is, akik Krisztusban még nem hisznek, mert ő egyszerre ez a kettő, amit magunk előtt látunk. De menjünk mélyebbre másodszor. Az elsődleges megközelítés mögött, ki ez a Jézus valójában? Mit mond el János? Miért ez a két történet az, ami arról fog beszélni, hogy kicsoda ő, kicsoda a testélet, igen? Nos, az egész János evangéliumában végigvonul az, hogy van egy felszínes értelmezési sík, nagyon sok beszélgetés, ami majd következik a következő fejezetekben, a felszínes, van egy felszínes értelem, és van egy mélyebb értelem. És nagyon sokszor elbeszélnek a szereplők egymás mellett ezen a két szinten. És ez a felszínes megértés és a mélyebb megértés kérdése már itt megjelenik mindkét történetben. És a mélyebb szint az, ahol valójában kiderül, hogy kicsoda Jézus. Nézzétek, az első történetben ez hogyan jelenik meg. Amikor a násznagy a történet vége felé merít a borból, ami a vízből lett, megkóstolja, akkor csodálkozik, hogy lehet, hogy normálisan a jó bort isszák meg először, aztán amikor már megrészegettek, meg már úgyis mindegy, hogy milyen az a bor, akkor jön a silányabb, és azt mondja, hogy de hogy lehet így meghökken, hogy te a végére hagytad a jó bort. Egy meghökkenés történik, de semmi több. Semmi több. Ő semmit nem lát abból, hogy ez egy János szavaival egy jel, amelyben Jézus kijelentette az ő dicsőségét, isteni hatalmát. Azt csak a tanítványok látják, akik ott vannak Jézus mellett. Van egy felszínes, meg van egy mélyebb szint. Ugyanígy, a másik történetben emlékeztek, amikor a Jézus ugye szembe megy az árusokkal, és akkor a zsidó vallásos vezetők azt mondják, hogy milyen jelet mutatsz, hogy ezt teszed, ami kérdés mögött az áll, hogyha te profétaként lépsz fel, és megtisztítod a templomot, rendben, akkor igazold egy isteni jellel vagy csodával, hogy neked erre van felhatalmazásod. Ezért kérdezik, hogy milyen jelet mutatsz nekünk, hogy ezt teszed, és mit válaszol Jézus? Romboljátok le a templomot, és 3 nap alatt felépítem. És mi az ő válaszuk? Micsoda? 46 évig épült ez a templom Heródes idejében. Mi az, hogy te 3 nap alatt felépíted? Értelmezhetetlen a felszínen, és van egy mélyebb jelentése, amit János így mondta, hogy a tanítványok pedig Jézus feltámadása után visszagondoltak, és pontosan értették a mondatnak a lényegét, hogy most már nem a jeruzsálemi templomban, hanem Jézus személyében és testében lakozik közöttünk Isten dicsősége. Szóval van egy mélyebb szint, úgyhogy nézzük másodszor, hogy akkor kicsoda ez a Jézus? Miért teszi ezeket? Mit jelent, hogy az első csoda és a jel a mennyegzőhöz és a borhoz kötött, és miért áll rögtön utána előttünk a templomtisztítás? Ha Jézust igazán érteni akarod, akkor mélyebbre kell menni, mint az, hogy most ő éppen ilyen kedves, vagy együtt ünnepel, vagy pedig most éppen haragos és szembe megy a vallásossággal, ami üres. Mélyebbre kell menned, hogyha meg akarod érteni, hogy ki ő valójában, hogy ki, mit akar János elmondani nekünk őróla. És a küldetéséről és a szerepével kapcsolatban az első dolog, amit meg kell jegyeznünk, hogy Jézus az, akiben valami radikálisan új jött el. Valami radikálisan új dolog érkezik mindenki számára, aki találkozik vele. Nézzük, hogy miért a mennyegző? Nos, a korabeli zsidó ember számára egészen természetes volt, hogy a mennyegző az nem csak a férfi és a nő egybekeléséről szól, hanem a mennyegző Isten és az ő népe közti kapcsolatnak a képe. Olvastuk az istentisztelet elején az Ézsaiás könyvéből egy pár verset, ahol, hadd olvassam ezt újra, ahol Isten ezt mondja az ő népének a 62. fejezetben. Nem mondanak többi elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem, országodat pedig úgy, hogy férjnél van. Mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Mert ahogyan az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít, ahogy a vőlegény örül menyasszonyának, úgy örül majd neked Istened. És az egész Ószövetséget át is átjárja, az ószövetségi embert átjárja ez a gondolat. Hogy Isten, ami férjünk, ami hitvesünk, ő hozzá tartozunk, és el fog jönni egy nap, amikor majd teljessé lesz ez a szövetség, amikor beteljesül ez a házasság. És ez az Ószövetségben már az, amikor Isten új eget és új földet teremt. Emlékeztek, benne élet van és világosság. A mi tapasztalatunkban sokszor sötétség van és halál és fájdalom. De eljön az a nap, várja Izrael, amikor Isten és az ön népe egy megújult világban, mint egy mennyegzőben végre teljesen az egymásé lesz, ahol nem lesz halál és nem lesz sötétség, csak élet és világosság. És ehhez a képről úgy beszél sokszor az Ószövetség, mint ahol bőven fog folyni a must és a bor. Ámos prófét, ezt most nem olvasom fel. Szóval egy nagy ünnep, egy nagy lakoma, egy nagy mennyegző. És akkor talán kezdjük már érteni, hogy miért van az, hogy amikor Jézus kijelenti az először, első eseményben, hogy kicsoda ő, akkor egy mennyegzőre megy. Mert ez fogja meg a legmélyebben azt, hogy mi Isten vágya az ön népével, és az egész teremtett világgal, hogy ami megromlott, ami összetört a teremtés után, azt helyreállítsa, megváltsa, és egy nagy, jelképes lakoma, ünnep legyen az, amiben minden elérkezik. Úgyhogy ez az első, radikálisan új. Jézus azt mondja ezzel, hogy oda megy, hogy itt bennem, velem, általam történik meg ez az új. És a másik történet ugyanúgy erről radikális újról beszél. Azzal, hogy Jézus ítéletet mond cselekedetével a templom fölött, afelett, ahogy akkor Istent imádta Izrael, avval Jézus meghirdeti az újat, ahogy az előbb mondtam. Mostantól nem a jeruzsálemi templom az a hely, ahol Isten jelenléte egyedül elérhető. Mostantól ez az ember, a testélet ige, a názáreti Jézus az, akiben Isten dicsősége, élete, világossága elérhető mindenkinek. Radikálisan új van jelen Jézusban, itt és most. Azonban ennek a radikális újnak a szívében, ha mélyebben meg akarjuk érteni, hogy ki ez a Jézus, egy drámai, fájdalmas valóság áll, ez pedig a kereszt halál. Mert hogy az élet és a világosság, az új teremtés valósága Jézus először elnyeletik a halál és a sötétség és a régi világ valósága által. És csak így fog megszületni ez az új. És térjünk vissza megint egy pillanatra ennek a fényében mindkét történethez. Van egy nagyon nehéz kérdés a kánai mennyegző jelenetben. Amikor talán emlékeztek, Jézus anyja valahogy leveszi, hogy elfogyott a bor, és itt a lagzi vége. És Jézus anyja oda megy Jézushoz, és azt mondja neki, hogy elfogyott a bor. És Jézus azt mondja neki, hogy magyarra fordítva, hogy azt mondja, hogy most nekünk ebben nincs dolgunk itt együtt. Nem jött el még az én órám, teszi hozzá Jézus, emlékeztek. És akkor utána, nem tudjuk mennyivel, 5 perccel, fél órával, 1 órával, fogja magát, és úgy tűnt, hogy mégis eljött az ő órája, nem, mert vizet a kővedrekbe. Miről van itt szó? Nos, az a kifejezés János evangéliumában, hogy az én órám, ha végigolvassuk az evangéliumot, minden esetben Jézus halálának az órájáról szól. Szóval értitek, Jézus ott ül a mennyegzőn, vőlegény mennyasszony, elfogy a bor, szól hozzá az anyja, hogy nincs boruk, és Jézus azt mondja, nem jött el még az én órám. A mennyegző, az eljövendő nagy mennyegző zajlik Jézus gondolataiban és szívében, és ő pontosan tudja, hogy ahhoz, hogy majd az idők végén Isten is az ő népe teljesen egyé legyen, ahhoz neki meg kell halnia, ahhoz el kell jönnie az ő órájának, mert ő lesz az, akinek a halála által ez a nagy mennyegző be fog teljesedni egy napon. Ezért hívja az új szövetség ezt a nagy mennyegzőt a bárány mennyegzőjének. Ahol Jézus, akit meghalt és feltámadt, aki meghalt, mintha áldozati állat lenne, és feltámadt, ott van és jelen van, amikor Isten és az ő népe találkoznak. És nézzétek meg, hogy erről beszél, hogy hogyan lesz az a bor. Azt olvassuk, hogy ott van 6 ilyen óriási nagy, ilyen magas föltől kővödör a zsidók tisztálkodási rendje szerint. Miről szól a víz a tisztálkodásban? Arról szól folyamatosan, hogy emlékezteti Izraelt arra, hogy meg kell mosatni, ha az Isten szent jelenlétébe akarnak jönni, mert hogy tisztátalanok. És ebből a vízből, ahol folyamatosan, ami folyamatosan szolgáltatja ezt a megmosatást, ebből lesz a bor, ami a nagy mennyegző összefüggésében nem más, mint Jézus vérének a jelképe. Hogy Jézus vére az, amely egyszer és mindenkorra megmos, megtisztít, átjár, hogy szabadon menjünk az Isten jelenlétébe. Jézus, hát amikor ott ül ezen a, képzeljétek egy, ott ül ezen a mennyegzőm, és közben a saját mennyegzőjére gondol, a saját órájára. Ott ül, amikor ez a vőlegény meg a mennyasszony az életüknek az egyik legszebb óráját ülik. Még ezzel a kínnal is. És Jézus közben a saját mennyegzőjéről és a saját órájáról elmélkedik. Nem jött el még az én órám, hol is vagyunk? Mert bennem fog megszületni az igazi nagy mennyegző, Isten és az ő népe között. Kicsoda ez a Jézus, értitek? Kicsoda ez a Jézus? Mi az ő küldetése? Mi az ő szerepe? És akkor már értjük a másik történetet is, hogy ne értenénk, hogy mi áll a templomtisztítás történetének a szívében. A tanítványok meg is jegyzik, azt mondják, egy Zsoltárt idézve, ahogy látják Jézust, hogy az Úr házáért való féltő szeretet emészt engem. Ezt idézik. Hogy Jézusban ez a fellobbanó tűz és szeretet Isten dicsősége iránt, ami oda viszi, hogy szembe menjen a hazug vallásossággal, az üres vallásossággal, az fel fogja emészteni őt. Az el fogja pusztítani őt. És ezért mondja azt, hogy romboljátok le a templomot. Le is fogjátok rombolni. Pontosan tudja, hogy keresztre fogtok feszíteni. De én a harmadik napon felépítem, mert Isten győzelme vitathatatlan. Ez a küldetése, és ez a szerepe. Mit jelent hát hinni? Mit jelent hát hinni? Mit jelent ezt a drámát, ezt a valóságot élni? Mi lehet a válasz? Vagy így is felteltem a kérdést, igaz ez a történet, vagy pusztán csak álom? Ez a világ valóságos története, vagy ez csupán valamiféle vallásos képzelgés, aminek nincs helye a mai világban? És nyilván a válasz hit kérdése. De nem csak a hívőnek, a nem hívőnek, hanem a hívőnek is, nem csak a hívőnek, hanem a nem hívőnek is. A nem hívőnek azt mondani, hogy a világot nem Isten szeretete hozta létre. Hogy a férfi és nő szeretet kapcsolata semmi módon nem beszél arról, hogy Isten hogyan szeret és milyen személyes valóság. A nem hívőnek azt mondani, hogy a világ nem tart oda, hogy egy nap újra egyesüljön minden Isten szeretetében, a nagy mennyegzőben. Nem tudományosabb, nem megalapozottabb, nem intelligensebb, és főleg nem bátrabb, mint elfogadni Isten kijelentését. A válasz egyik oldala lehet az, hogy egy pillanatra így végig gondolod magadban, hogy mit kezdek a férfi és a női valósággal ebben a világban. Honnan van ez, és mire van ez, akármilyen élethelyzetben is legyek. És most ne arra a személyes szintről nézzük ezt elsősorban, hogy milyen nehézségeim, vagy vágyaim, vagy hiányaim vannak ezzel kapcsolatban. Hanem onnan, hogy miért van a világban még mindig az, hogy az élet a nő és a férfi szeretet kapcsolatából, a mennyezőben való beteljesülésből születik. Miért van ez? Hogy ez pusztán egy evolúciós véletlen, ami így alakult ki az évmilliók alatt, és valamilyen módon ilyenné lett, aztán talán még valameddig ilyen lesz. Vagy pedig Isten így teremti az embert és a világot, hogy férfi és nő kapcsolatában az ember folyamatosan emlékeztetve legyen arra, hogy egyedül kevés szeretett kapcsolatra van szüksége, hogy betöltse a küldetését a világban. Pusztán társadalmilag és kulturálisan meghatározott dolog, ami lassan úgyis elmúlik a nyugati civilizációban, hogy férfi és nő kizárólagos kapcsolata valamit visszatükröz Isten szeretetéből, vagy pedig ez az a mély rend, ami Isten lényéből fakad, és ami az Isten szeretetéről beszél, még akkor is, ha nem csak élet és világosság, hanem halál és sötétség kapcsolódik a házasság történetéhez. Persze tudom, hogy akármilyen szép vagy megejtő is lehet ez a kép valakinek, mégis ott van a kéte és a kérdés, hogy de igaz lehet ez? És ezért azt kell mondani két dolog a végére. Az egyik, a hit végső értelemben ajándék lesz. Mert a tanítványok, ahogy mondtam, a nász nagy és a nász nép nem fog fel semmit. De egy mélyebb szinten a tanítványok látnak és hisznek. Nos, ha a Jézusban való hit nem másról szól, mint arról, hogy mi az életnek a forrása, hogy ki az, aki élteti az életet bennem, hogy mi az életnek a végső célja, értitek? Ha a legmélyebb kérdésekről szól, akkor egyikünk sem tudja a saját agyából elővezetni erre a választ. Ez csak Isten lelke tudja életre hívni bennünk. És ezért a hit a legmélyebb értelemben ajándék. De ahogy Jézus kinyilvánította a dicsőségét ott, és a többség nem látta Kánában, de egy páran látták, Jézus a Szentlélek által ebben a pillanatban ugyanígy kinyilvánítja az ő dicsőségét és isteni mi voltát neked és a szívedben. És ha most te azt mondod, hogy én nem vagyok még hívő, de érzed, valahol mélyen tudod, hogy valami ott a szíved mélyén mozgat, nyit, mintha egy ablak nyílna meg, mintha valami reménység születne, mintha egy pillanatra magad se hiszed, hogy hogyan, de elhinnéd, hogy lehet, hogy ez mégis igaz. Akkor hadd mondjam, hogy ez a pici, kicsi munkája az Istennek, ez ott benned elindult. Itt születik a hitnek az ajándéka. Itt születik az, hogy lehet, hogy igaz, amiről soha nem gondoltam, hogy igaz. Lehet, hogy élet van abban a Krisztusban, aki annyira távoli volt eddig tőlem. És erre a választod csak annyi lehet, hogy jöjj, Uram Jézus, mutasd meg, erősítsd ezt meg. Úrvacsorában akár, ha kijössz és áldást kérsz, ez van a szívedbe, Uram, győzd meg arról, ha ez igaz. Munkáld ezt a hitet a szívembe. Kijelenti egyeseknek az ő dicsőségét most is. Mert ő ilyen. Mert ő ezt teszi. Második befejező gondolat, figyelmeztetés hívőknek. Észrevettétek ezt a mondatot itt a legvégén a történetnek? Azt mondja, sokan hittek ez a templomtisztítás után. Sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert Isten ismerte mindnyájukat, és tudta, hogy mi lakik az emberben. Tudjátok, ez mit jelent? Mit jelent, hogy sokan hittek benne, de Jézus nem bízta magát rájuk? Nem kóser ez a hit. Megjelent Jézus. Bement a templomba. Lerendezte az üres vallásosságot. És egy csomóan, akik kritizálták már azt a vallásosságot, vagy kiszorultak belőle, azt mondták, hogy halleluja, végre itt van a mi emberünk. Lelkesedtek. Ó, hiszünk benned, Jézus, hát végre ez az, amit látni akarunk, hát ezt akartuk mi is mondani, hát én is megtettem volna, ha egy kicsit bátrabb lett, értitek? És ez az a hit, amire Jézus azt mondja, na ez körülbelül olyan, hogy mint amikor egy gyufát meggyújtasz, nagy lángja van. Meddig? Ez nem az a hit. Úgyhogy, ha most egy ilyet érzel, hogy gyerünk végre, de jó lelkesedés, felejtsd el. Az a másik, az a mélyen érintő, az az ijesztő, ami szorongatja a lelked, ami oda visz, hogy lehet, hogy ez valóság, és radikálisan újnak kell történni az életembe. Az az igaz hit. A lelkesedő, a jaj de jó, a végre már, a hú de jó. Hát, az csak olyan, mint a gyufa lángja. Jött és ment. Imádkozzunk. Szentlélek Isten, arra kérünk téged, hogy ahogy tovább lépünk az úrvacsorai közösségbe, gerjezd a szívünkbe az igaz hitet. Szentlélek Isten, add meg, hogy a szívünkkel lássuk ezt a Jézust, úgy, ahogy ő valójában van, a maga dicsőségében, a maga együttérzésében, a maga örömében, a maga ítéletében, a maga bűn ellen való haragjában, a maga könyörületességeiben és szeretetében, hogy lássuk őt, hogy imádjuk őt, hogy leboruljunk előtte, hogy megújuljunk benne, vagy hogy először odaadjuk ne magunkat ő neki teljesen. Kérünk lélek, végezz bennünk a te munkádat, ahogy tovább lépünk az Isten tiszteletünkön. Amen.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy kijelentetted magadat, és hisszük, hogy ma is kijelented magad. Köszönjük neked, hogy gyönyörködhetünk benned, láthatunk téged, hallhatunk téged. Köszönjük, hogy te vagy az, aki az élet ura vagy, és a halál ura. Te vagy az, aki életre hívsz bennünket, hiszen te magad vagy az út, az igazság és az élet. Szeretnénk téged követni, veled járni, téged hirdetni. Adj nekünk engedelmes szívet, adj nekünk bátor szavakat, bátor hozzáállást, hogy tudjunk hirdetni téged. Köszönjük neked azt, hogy egy gyülekezetté formálsz bennünket, és együtt jöhetünk most is eléd ebben az imádságban, és hálát adhatunk, és könyöröghetünk, és kérhetünk. Kérünk téged, hogy áld meg a gyülekezetünket, mindannyiunkat, akik most itt vagyunk, vagy akik nincsenek itt, de keresnek téged. Könyörgünk azokért, akik gyászban vannak, akik betegségben vannak, akik félelmek között hánykódnak, akik gyötrődnek, hogy jelenj meg, mint szabadító Istenük, mint feltámadt Úr. Szent lelkedet árasz ki ránk, töltsd be bennünket, a tanágy nevedért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.